Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallják a CV Rádióban. A Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorházban a Pesti Est bemutatta a Füge Produkció Titánium Miskolci Nemzeti Színház Gólya Kalifa előadását, amely monodráma Babics Gólya Kalifa című regénye alapján játssza Pap Endre. A színpadi változatot Bacsai Bálint írta, díszletjelmez Horváth Jenny, videó Maruscsák Dávid, hang Bredán Máté, fény Langó Ádám, produkciós vezető Gulyás Dóra, rendező Barcsai Bálint és Tárnoki Márk. Velük beszélgetek.
A történet egészen különleges. Hogy jutott tesszük be a Babics Mihály, és ezek a történetek, ugye a Babics Mihály az az elemelt költészet, nyelvezete is, ez pedig egy ma reáliák reáliája a szövegben meg a szituációkban.
De a Pap Endre ötlete volt a Gólya Kalifával foglalkozni, a színészi, és felkért kettőnket, a Márkot meg engem, hogy dolgozzunk ezen az előadáson. És én voltam az író, és mind a három egyetértettünk abban, hogy ezt a szöveget, amit Babics írt, ami egyébként maga a történet, az nagyon friss és nagyon modern, és meglepően modern, viszont átlengi egy ilyen századfordulós
fogalmazás,
stílus, környezet, tehát mindenében régi, csak maga a gondolat az nagyon modern, és úgy gondoltuk, hogy ha ez Babics a saját jelenébe helyezte ezt a történetet, akkor mi is a saját jelenünkbe fogjuk helyezni a történetet. Ez volt az alapgondolat.
És akkor hogy született? Mert nagyon intenzív, kemény valóság. Ez olyan, mint hogyha mit dokumentum. Történet részletek. Az egész látványában költőjén van felvezetve, de dokumentum ereje van a dolognak.
Ezelőtt fél évvel nyáron összeültünk, és tulajdonképpen adaptáltuk, tehát ott az alapjait a történetnek, tehát a mi történetünknek, azt Balatonakaliban fektettük le, és megpróbáltuk megfeleltetni, hogy ma ez az a századelős karakterek és helyszínek azok ma minek felel. Eltethetőek meg, és így jutottunk el igazából ez a fekete munkás sráchoz léthez. Igen, ami ott egy dínok, itt egy zsarolható fekete munkás lett, és ami akkor van, ami ott a tábori elemér, ott itt tábori Máté, itt közelebb van mind a ketten egy jól szituált, gazdagabb környezetben, értelmiségi, tehát tulajdonképpen maga Babics, vagy mi magunk.
Ami szerintem a Babicshoz képest, ha alá van húzva, vagy még nagyobb hangsúlyt kap, amit ön is kiemelt, ennek az egésznek a társadalmi vetülete. És pont ezért akartuk, hogy ennyire dokumentarista legyen, mert ez a jó szó a hátsó vetítése, tehát a szegény sorsú fiúra, hogy ennyire dokumentarista legyen, hogy még valós, még közelebb érezzük a valósághoz, hogy még inkább érezzük a társadalmi szociológiai vonulatát ennek a történetnek, tehát hogy mennyire szakad szét Magyarországon is, meg a világon is a társadalom.
Az ember, tehát mennyire nincs kapaszkodója semmi az élet, saját életéhez.
Igen, és ezt így igyekszünk igazából a filmes stílussal is, tehát hogy dokumentarista módon próbáltuk felvenni ezeket a jeleneteket, amiket bejátszunk.
Nagyon szép megoldások vannak, tehát az egészet az egy helyszínt nagyon sokrétűen tudták felvezetni, és nagyon sokféle eszközzel.
Sokáig gondolkodtunk, hogy nézzen ki eleve a díszlet. Volt olyan ötletünk is, hogy a nézőtér két oldalt üljön. Kicsit így érzékeltetvén ezt a két ént, tehát hogy legyen egy kvázi rossz és egy kvázi rossz én a nézőtéren.
Lényegében két előadást láthasson a néző, hogyha erre beül, és aztán végül is ezt tulajdonképpen technikai okok miatt elvetettük, és így lett egy frontális nézőtér, mert hogy egy elég technikás előadásról van szó, végig igazából bevetített és élő felvételek szövik át az anyagot, amit igazából Maruscsák Dávid hihetetlen munkája.
Nagyon invenciózus, nagyon intenzív, élőképi világ, ami nagyon erős.
Igen, ebben igazából volt segítségünk, és tulajdonképpen egy teljes stáb, nem is tudom, 9-10 ember összesen, aki dolgozik a produkción, hang, fény, az összes vetítés, összes vizuál, súgó, tehát hogy egy nagy stáb dolgozik ezen.
Az még szerintem itt érdekes, vagy hogy fontos, ahogy próbáltuk megfeleltetni a jelenünknek ezt a történetet, úgy jött a videónaplózás eszköze. Tehát, hogy a könyv szerint tábori elemér Babicsnál, ő lenaplózza a halála előtt az életét, vagy hát attól fél, hogy nem éli túl az éjszakát, és azért elkezd naplót írni. Na most mi ezt nem akartuk, hogy ma így 2018-ban valaki naplózzon.
Hát meg színpadilag az egyel unalmasabb lett volna, és akkor így jött a videónapló ötlete, hogy ezt élőben lássuk, ahogy felveszi az életét, az élete töredékeit.
És ez a szobadíszlet is kicsit onnan van, hogy a könyvnek is, meg végül is ennek az előadásnak is a jelene az, hogy valaki az utolsó éjszakáján tolba mondja, vagy telefonban mondja az élete történetét. És egy ilyen nagyon bezárt érzet lehet. És nyilván azon kell gondolkodnunk sokat, hogy hogyan tudjuk mégis megeleveníteni, mondjuk Balatonakalit, Velencét, Kopenhágát, Kopenhágát, és ezért használjuk nagyon sokféleképp ezt a díszletet. Még ami még szerintem egy jó dolog benne, hogy ilyen rétegzett, tehát hogy, igen, hogy több mélysége van, és ahogy valahogy a tudatába hatol be Tábori Máté, úgy hatolunk be mi is a díszlet mélységeibe.
Ez nagyon különleges megfogalmazású. Volt ennek előzménye, lesz ennek utózmánya, vagy ez a darabtól függ, mert ez egy különleges színházi nyelvnek érzékelem én ezt. Rendezésileg ez egy különleges, meg az, hogy együtt.
Nem dolgoztunk így egy ilyen komolyabb munkán együtt. Amúgy is egy rendhagyó felállás, hogy egy színész és két rendező. Ez igazából tényleg az Endre.
És mennyire volt ez közös? Tehát ő is beleszólt, vagy ez?
Endre, abszolút.
Igen. Formálta.
Tulajdonképpen a történet alkotásában is. És igen, tehát igazából ez egy közös munka.
Lesz még ilyen?
Hát az ilyent, azt nem pontosan értem. Milyen?
Az, hogy így feldolgozni valamit.
Ha? Én alapvetően szeretek átdolgozgatni dolgokat, úgyhogy ha ez a kérdés, hogy máshogy nyúlni, vagy szokatlanul nyúlni egy anyaghoz, akkor biztosan. Az, hogy ez a csapat aztán még mit fog csinálni, azt nem tudom, hogy valaha újra összeáll-e vagy nem, de én szeretek kicsit más megvilágításba helyezni, akár klasszikus műveket is. Meg szerintem a Márk is, akik ebben dolgoztunk.
Az utóbbi időben nekem ez van a fejemben, hogy szívesebben nyúlok, vagy nyúlnék regény adaptációkhoz, vagy regényekhez, és nem pedig drámákhoz, de ez szerintem egy pillanatnyi állapotom.
Most azért különleges, mert ez az utóbbi években lett így nem tisztelve az alkotót, egy Shakespeare-t vagy egy Csehovot, lehetőleg a fordítást használva, és most pedig ugye, hogy Babits Mihály Gólya Kalipova is egy teljesen más műszületik.
Ez kettős, mert egyrészt teljesen más, másrészt pedig igazából nagyon-nagyon hűen követjük a regény történetét, tehát valójában az összes a struktúráját, tulajdonképpen még mondatait is, mondat szerkezeteit is, tehát valójában más a nyelvezete, de
átszövi a szöveget Babits, tényleg, tehát a Babits a Gólya Kalifa regényből be vannak emelve konkrét félmondatok, mondatok is, ezzel próbáltam játszani az írás során, meg ez egy döntésünk is volt, hogy először nagyon el akartunk ragaszkodni a történettől, tehát gyakorlatilag csak egy ilyen ugródeszkaként használni, aztán pedig egyre jobban, ahogy többször olvastuk a könyvet, rájöttünk, hogy nem kell annyira elrugaszkodni tőle.
És az előadásban is szerintem, ami működteti a dramaturgiát, vagy ami magát a történetet felműködteti, az igazából Babits, ez a struktúra, vagy a dramaturgiája a regénynek. Szóval valójában azt kell, hogy mondjam, hogy elég hűen követtük. Még ha látszólag, nem is tudom, stílusában, vagy felfogásában elszakadunk, de valójában struktúrájában követjük Babitsot.
Nem lett volna egyszerűbb megírni egy önálló történetet?
Elég egyszerű oka van ennek. Pap Endre nyert egy pályázatot, aminek volt, ő pályázott a Gólya Kalifával, és kvázi felkérésként kaptuk tőle ezt a, hogy mondjam, ezt az előadást. Ezért nyilván nem akartunk egy másik történetet írni, hanem a Gólya Kalifát akartuk aktualizálni, vagy színpadra tenni.
Mit születik legközelebb?
Jó kérdés, hát nekem az egyetemen lesznek különböző munkáim, de remélem, hogy majd hát ki tudja, szívesen, vagy egy jó tapasztalat volt ez a munka, úgyhogy akár a későbbiekben is lehet, hogy lesz még ebből valami.
Hát ugye ketten nem dolgoztunk még, és nem tudjuk, hogy fogunk-e, úgyhogy szerintem a magánakciónkról lehet itt beszélni. Nekem a következő előadás, amit rendezek, az Izland Magyarország című előadás, szintén itt a Kamarateremben, a Jurányiban március végén.
Ezzel az előadással kiket akartak megszólítani?
Én úgy fogalmaztam, hogy azért leginkább a saját korosztályomat, vagy ha meg kell fogalmaznom, akkor ezt mondanám. Tehát, hogy valószínűleg ez azért az én generációmnak szól ez a történet.
Életérzésileg is.
Igen.
Az, hogy ennyire az éterbe libegnek bele, és sem erről se látnak, semmi nem olyasmit, ami akár morálisan.
Hát ezt szokták ránk mondani, igen. De persze én is érzem ezt néha, de közben azt is gondolom, hogy ez egy izgalmas létállapot, vagy hogy ennek meg lehet találni az izgalmas oldalát is, meg persze tök nehéz.
Köszönöm. A Gólya Kalifa előadójával, Pap Endrével beszélgetek. Tehát ugye ön pályázott, tehát hogy jutott a Gólya Kalifa ötletéhez?
Először az onnan jött, hogy volt pár olyan monodráma, ami elég nagy hatással volt rám, még az egyetemi évek alatt, és akkor mint feladat akartam magamnak adni. Nem, éppen akkor olvastam a regényt, talán már másodjára, és nagyon azt éreztem, hogy az egésznek olyan abból fakadóan, hogy mennyire naplószerűen van megírva, hogy egyszerűen valahogy kívánkozik belőle.
Mi fogta meg a történetbe?
A kettősség, az a fajta polaritás, ami színészileg rendkívüli jó kihívást adhat, és amellett, hogy alapvetően egy sci-fi, ahogy mi is így átültettük így a mai világba, így is megmaradt ez a sci-fi jellege, de közben lehet benne beszélni a társadalmi polaritás, egyen felelőtlenségről, eltérésről. Engem eléggé izgat ez a fajta dolog, ami körülvesz, vagy ahogy járkálok be a városba, ahol én lakom, azon az útvonalon milyen emberekkel találkozok, miket látok, milyen sorsokat. És akkor még az egészben van egy nagyobb, egy tágabb, egy ilyen tudományosabb fajta, még ilyen ködös keresgélés, a tudósok is keresgélik ennek a megfejtését, hogy mik lehetnek ezek a dezsevük, mik lehetnek ezek a, léteznek-e párhuzamos világok, tényleg egyedül vagyunk ebbe az univerzumban. Szóval sok olyan fajta rétege volt, ami rendkívül módon megfogott.
És akkor hogy választotta ezt partnereket, mert ugye egy egészen különleges új történet született, egy új szöveggel, egy új világgal.
Igen, hát amikor én beadtam a pályázatot, ennyit tudtam, hogy van ez a történet, amiből szeretnék kiindulni, és hogy monodráma lesz a műfaj, én fogom játszani. Már Istennek a magat pályázat, most már ugye ez a mentor program néven fut, megengedi azt, hogy az ember inkább csak egy fajta illúzióval, tervvel készüljön, csak nem kell annyira konkrétan megálmodni, hogy mire vágyik. És amikor ez sikerült, akkor kezdtem hozzá a partnerek kereséséhez, és azt hiszem, hogy a srácokban megtaláltam.
Na, hogy akadt rájuk, és miért pont ők?
Együtt jártunk az egyetemre, már ismertem őket, nem dolgoztunk még együtt, és valahogy elkezdett izgatni, hogy ha én egyedül vagyok, valahogy kevésnek éreztem azt, hogy még egy ember legyen a társam a gondolkodásban. Ugye mindenképp kellett valaki, aki a dramaturgiai részéről elkapja a dolgot. Ugye ezt rögtön lehetett belőle tudni, hogy kell egy adaptációt írni, még ha az eredeti Gólya Kalifát használjuk is. És valahogy izgatott ez, azt tudtam, hogy Bálint és Márk egy helyre jönnek, ismerik egymást, dolgoztak együtt, nagyon régóta foglalkoznak színházzal, de közben mindketten az egyetemen másfajta területét végzik, vagy egy speciálisabb részét, hogy a Márk zenés rendező szakra jár, a Bálint filmrendező szakot végzett, és úgy éreztem, hogy ezzel nem csak ki tudják egészíteni egymást, hanem akár még plusz olyan elemeket tudunk így beletenni a zenés színház, vagy a filmes működés világából, ami hasznos lehet.
A zenés színház ott inkább az, hogy az előadás ritmusából lehetett látni, hogy mivel ez egy zeneileg kiművelt munka. Az, hogy színészvezetés mennyire segítettek, vagy ez ugye a történetbe is belefolyt, de abban, hogy ez így alakuljon.
Hát az a folyamat része. Szóval, hogy nyilván azért nehéz egy monodrámánál, főleg így, hogy ilyen feszítettebb tempóban kellett elkészülni vele. Anélkül nagyon nehéz hozzákezdeni a munkához, hogy ne legyen egy kész szöveg, hogy ezt a szöveget én ne tudjam már biztonságosan. Ugye ez az utóbbi 3-3,5-4 hétben történt meg.
Hát az, hogy egyedül a színpadon és egy ilyen komoly történetmeséléssel.
Ehhez hasonló gimnáziumban volt egy hasonló próbálkozásom, de az nem teljesen monodráma volt, az egy kétfős darab. József Attila utolsó napján játszódott, és az is egy ilyen fura, álomszerű valóság, egy ilyen delíriumos állapotban, és az egy lány volt, aki aztán egyetemi és osztálytársam, mert Osváth Judit volt a partnerem benne, és ő játszott a legfontosabb nőket József Attila életében, de így ilyen kihívással még nem találkoztam. Ez erre vágytam mindenképp, vagy akartam is, hogy ez legyen, aztán rájöttem, hogy ez borzasztó nehéz. Nyilván a partnerek rengeteget számítanak, nem csak szövegmennyiség a más, hanem nagyon sok impulzust kap az ember a partnerétől, nagyon sok mindenben segít rájöjjön, hogy én hogyan viselkedjek, hogy mikor hogyan jöjjek be, egyáltalán megjegyezni szöveget sokkal könnyebb, úgyhogy tudom valamihez kötni. A partner mozgásához, tekintetéhez, mondatához. Itt teljesen más. Itt az adta a belső, vagy adja a belső feszültséget, hogy magamnak vagyok egy partnere, hogy van ez a két karakter, ez a két, elvileg két testben egy lélek, de két teljesen más körülmények között felnevelkedett ember, más, valahol másfajta, a habitusuk talán ugyanaz, de más a beszédük, más a viselkedésük, és csak lélekben érnek össze, de közben ez színészileg is nagyon izgalmas, hogy a kettő között hogyan lehet mászkálni, hogyan lehet átfolyatni, hogyan lehet váltani, hogyan hat az egyik a másikra.
Ifjú színész nem olyan régen került ki az egyetemről. Ugye voltak izgalmas feladatok, és most mik várják?
Én tavaly diplomáztam, és a diploma után rögtön a Miskolci Nemzeti Színházba szerződtem, és ott már volt 3 bemutatóm. Az egy teljesen másfajta struktúra, egy vidéki, nagyon jól működő vidéki kőszínházi.
Sokféle feladattal, ami pálya elején az mindenféleképpen hasznos, hogy minél többet megismerni ebből a világból.
Igen, ez abból a szempontból volt megint kihívás, kicsit olyan volt, mint kicsit visszaesni az egyetemi időszakban, hogy milyen az, amikor tényleg 0-tól 24-ig dolgozik, az ember foglalkozik, ugye kis tér. Most már hál' Istennek is nagyon jó látni, hogy mennyire működik a Jurányinak a struktúrája, az egy 5 év munkája látszik rajta, de azért ugye mások a lehetőségek, szűkebbek a lehetőségek, kevesebb ember dolgozik, kisebb géppark. Például sokkal hosszabb folyamat bevilágítani egy teret, mint egy nagy színházban, ahol ezen 10 ember dolgozik, vagy 6, és rengeteg idő megy el ezzel is. Úgyhogy türelmesebbnek kell lenni, meg még nagyobb alázattal, meg koncentrációval kell működni, de én ezt szerettem mindig.
Most milyen várakozás, hogy ez az ön álma volt, ez az ő, az valósult meg, amit szeretett volna?
A pályázat az már több mint egy évvel ezelőtt kiderült, hogy sikerült, és én utána nem sokkal, egy pár hétre rá kerestem meg a fiúkat, szóval ez most már több mint egy év munkája, és még az én nem lélegeztem fel, de hát ez mindig csodálatos dolog, ha ember valamit nagyon sokáig valamiért dolgozik, és valamire nagyon vágyik, és egyszer csak az megteremtődik és létre, hát az alkotó művészetnek talán ez a legfontosabb.
És olyasmi lett, mint amit elképzel?
Hú, hát én valami nagyon ködös, filozofikus dologgal pályáztam, nem voltak ennyire konkrét elképzeléseim, de azt hiszem, hogy megfelel annak. Tegnap a főpróbán beszélgettünk az egyik nézővel, és ő mondott egy mondatot, ami nagyon, nagyon örültünk neki, hogy végül is célba ért az a hátsó szándékunk, hogy miről is szóljon ez az előadás valahol, mi mozgassa ezt az egészet, hogy van ez a két társadalmi szélsőség, és hogy ez a mi világunk nem engedi, az van benne, hogy nem engedi meg azt, hogyha van egy nagyon gazdag jó körülmények között, meg egy rossz körülmények között ember, akkor nem a rossz körülmények között lévő ember fog felemelkedni, hanem a rossz fog lecsúszni. Tehát valahogy egy út van, nagyon, nagyon ritka az a dolog, amikor az ember ebből ki tud törni. És ezt sikerült másoknak is megfogalmaznia, vagy ezáltal megfogalmazódott bennük, akkor szerintem ez mindenképp egy siker.
Köszönöm